Folytatjuk a krízisek és pofonokat Csiklak István szociálpszichológussal. Ott tettük le a szálat, hogy a mi és ők egyfajta ilyen közösségteremtő vagy közösségkohéziós erőt vizsgáltuk, és azt, hogy a politikai kommunikáció hogyan tudja ezt a saját javára fordítani, vagy becsatornázni, ahogy erről beszéltünk. És szerintem beszéljünk ennek kapcsán a félelemről, mint ami egy ilyen legősibb vagy legbelsőbb érzés, és nagyon jól tudja használni a politikai kommunikáció, a politika az akciók végrehajtására tulajdonképpen.
Hát a félelemmel kapcsolatban egy nagyon fontos dolog, hogy a hibázástól való félelemről beszélhetünk tulajdonképpen, ami adott esetben az életünkbe is kerülhet, és ennek megfelelően kétfajta hiba lehetőséggel kell számolni. Az első számú hiba, amikor nincs semmiféle veszély, de mi veszélyt gondolunk, ugye ez a pozitív hibás reakció, magyarán a vaklárma. A második számú, amikor van veszély, de nem veszük észre, vagy nem veszük róla tudomást. Nyilvánvalóan evolúciósan a kettő között nincs szimmetria, hiszen az első típusú hiba, a vaklárma esetén mit kockáztatunk? Hát egy kis fölösleges energia, idő, mi egymás, de az életünk nincs veszélybe. A második típusú hiba esetén viszont az életünk lehet rá, hogyha van veszély, és nem reagálunk, nem veszük észre. Tehát ennek megfelelően evolúciósan úgy is alakult, hogy sokkal érzékenyebbek vagyunk a veszély érzékelésére, és hajlamosak vagyunk a vaklármára, mert az a ára annak, hogy életben maradunk.
De jobb félni, mint megijedni, jobb népi félni, bölcsesség.
Pontosan, pontosan. Így van. És hát ez az, amit viszont nagyon jó ki lehet aknázni. Mondtam én, most szerintem az oroszok, ahol úgy gondolják, hogy inog egy kicsit az ő baráti rendszerük, ott csinálnak egy bomboriadót. Ugye tavaly megcsinálták a Fico választását, most megint megcsinálták nálunk, most megcsinálták a szlovénoknál, szerbeknél ugye nagy tüntetések vannak. Tehát abban a régió, egy bombariadó rögtön lehet feszültséget, félelmet kelteni, és az pedig reflexzeren kiváltja a status quo, a pillanatnyi hatalomhoz való ragaszkodást, mert ugye a biztos rossz még mindig jobb, mint a bizonytalan jó. Tehát ez pontosan ezen az evolúciós dolgon alapul, a félelemhez való ilyen viszonyunk. Ez volt az ára, hogy életben maradunk.
És ez nagyon fontos, amit itt a végén felvetettél, ugye, hogy, és ez krízis helyzetben mindig így van, hogy krízis helyzetben a regnáló vagy döntésképes, mondjam így, hatalom, vagy hatóság, vagy szervezet, most mindegy, milyen mértékű krízisről beszélünk, mindig afelé terelődik a figyelem, meg abban bízunk, aki előzetesen ki lett választva, hogyha ilyen helyzet előáll, akkor ő álljon a gáton.
Hát egyrészt igen, másrészt pedig ez megint a felelősség kérdése, mert ha én átveszem a felelősséget, és én akarok cselekedni, az egy nagyon nehéz dolog, azt szeretjük áthárítani, és akkor ha van éppen egy valaki, akire áthárítatjuk, hát az éppen a regnáló hatalom, akkor ezt azért nagyon sokáig hajlamosak vagyunk áthárítani, és ahhoz egy nagyon komoly krízispontnak kell eljönni, amikor ez átbillen, és már nem...
Nem bízunk abban, hogy ők meg fogják oldani, vagy és akkor ez átterel arra, hogy vagy fellépünk azért, hogy ne így legyen, és amiről szerettünk volna beszélni, szerepel is a témáink között, az apátia, társadalmi apátia, illetve az annak való, hát nem tudom, letörik az apátiát, vagy felkeltik az érdeklődést, nem tudom, hogy mondjam, de hát, hogy hogyan alakul az, hogy egy propagandának, vagy egy politikai kommunikációnak lehet az az érdeke, hogy olyan nagyon ne ugrabugráljon az a társadalmi közeg, amihez szólni akar, tehát fogadjon el mindent úgy, ahogyan van, ezt hívhatjuk tanult tehetetlenségnek is, ami egy picit másfajta dolog, tudom, hogy itt keverem picit a te fogalmaidat, de lényegét tekintve az van, hogy
benne van.
Ne ugrabugráljon, és hogyan zajlik az, amikor ezt a fajta elért apátiát, ezt a úgyse tudunk semmit tenni, mindig így volt, így is lesz típusú érzést, valamilyen módon, hát megzavarja valami esemény.
Hát ez egy olyan tömegjelenség, amikor egyszerűen egy kritikus tömeg elér arra a pontra, hogy nincs vesztenivaló. Ameddig úgy érzik a tömeg nagyobbik része, hogy van vesztenivalója, addig marad ez a fajta mechanizmus, nem vállalom a felelősséget, áthárítom a felelősséget, és inkább nem ugrálok. De nyilván eljön egy pont, amikor az élmény, hogy ennél rosszabb nem lehet, nincs veszteni valóm, gyerünk.
Másfajta érzelmekkel is szokott operálni a politikai kommunikáció. Ezt most kicsit szabadkozom, mert azért eléggé, hogy mondjam, szinonimaként használom most a propagandát, meg a politikai kommunikációt, miközben azért nem az, ez egy alesett azért a propaganda, de a beszélgetésünk szempontjából talán nem ez a legfontosabb. Tehát arra gondolok, hogy büszkeség, boldogság, vágyak, remények, tehát pozitív típusú érzelmeket, emóciókat is fókuszba szokott állítani a politikai kommunikáció. Tehát van egyfelől ez a félelem, gyűlölet, ugye ezek kéz a kézben tudnak járni, de van egy másik megközelítés, amik szintén alapérzelmeknek tekinthetőek, és pszichológiai értelemben vizsgálandók meg relevánsak, amikor hát pozitív dolgok.
Sőt, hát a politikában nagyon érdekesen meg lehet ezt figyelni. Én tanítottam néhány évvel ezelőtt a Corvinuson ilyen nemzetközi társaságnak politikai pszichológiát, és utána néztem néhány ilyen dolognak, és meglepetten konstatáltam, hogy az elmúlt, nem tudom én, 6-8 amerikai elnök választásoknál nagyon szépen váltakozott, hogy melyikhez gyúlnak, a félelemkeltéshez vagy a reménykeltéshez. Most csak a legutóbbit néz, ugye az öreg Bush, a George Bush, az a félelemkeltéssel operált, ránk keresztik a bűnözőgyilkosokat a börtönből. Hazugság volt, de működött, mert tényleg sikerült, és nyert. A következő,
a Clinton. A Clinton győzte le őt.
A Clinton, az viszont a fellendülés, gazdaság remény. Jött ugye a kis Bush.
A kis Bush.
Aki, hát aztán nem kell mondani, hogy mennyire a félelemre appellált. Aztán jött az Obama. Hát az egész propagandája a Hope e körül ment. Van egy ilyen nevű város, úgyhogy az egyik propaganda filmem ott annak a vasútállomásán nagyon ki van írva, hogy van egy olyan propaganda, ilyen választási propagandája, ahol nem tudom, egy 8-10 fiatal ember mondja el az ő reményét, és ott van a kezébe a papír, hogy Hope. Tehát ő nagyon erre ment. Aztán jött a Trump, ő meg megint csak a félelme, tehát ilyen oda-vissza, hogy ebbe a váltakozás az mennyire véletlen, mennyire nem, azt nem tudom, meg az se igazán, hogy a republikánusok a félelemre, a demokraták a reményre, de tény, hogy mind a kettővel nyerni lehet választást az Egyesült Államokban.
Hát ez picit, és ebben meg nem akartunk annyira belemenni, de ez picit a rend és a szabadság vitája is.
Az is benne van. Egyébként egy Jonathan Haidt nevű pasinak van egy nagyon jó könyv, és abban ő felállít egy olyan értékrendet, amiben azt nézi, hogy mitől van az, hogy a jobb oldal, mondjuk a republikánusok sikeresebbek, mert hogy megpróbálom fölidézni ezt az öt értéket, a gondoskodás, a szolidaritás, a lojalitás, a tisztaság, és még valami, tehát nagyjából abból az első kettő az, amit elsősorban a baloldal szokott, vagy a demokraták szoktak, a gondoskodás.
Hát azért, hogy a szolidaritás, igen, az mindenképpen ehhez az
oldalhoz. A másik három viszont, tehát ez a tisztaság, ami egy kicsit ilyen varázsos dolog, a lojalitás, rend, az pedig a másik, és azt a vizsgálatával odalukat ki, hogy a republikánusok is foglalkoznak az első kettővel, még ha nem is annyira nagy intenzitással, viszont a demokraták elhanyagolják a másik hármat, már pedig az emberek számára az is nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen ezek a fajta értékek így érvényesülnek.
És valószínűleg, ha nem is pont így, de nem csak az amerikai relációban értelmezhető ez, hanem mondjuk azt, hogy demokratikus körülmények között ezek megjelenhetnek, vagy egy választás körülmények között megjelenhetnek, és részben az amerikai elnökök miatt, részben azért, mert mondom a demokratikus berendezkedést, szeretelek volna kérdezni személyi kultusz néven futó jelenségről, tehát arról, amikor egy tömeg, mondjuk így, valamiféle vallási rajongással, vagy kívülről úgy tűnik egyfajta ilyen eufórikus rajongással fordul egy vezetője felé, ez régen is volt, most is van, valamikor muszáj, valamikor nem muszáj. Hogyan alakul ki egy ilyen egy közösségben?
Először ott bukkant, mint ellentét föl, amikor erőteljesen kialakult a polgárság. Mert ugye a polgárnak az a ismérve, hogy megáll a saját lábán, tehát van egy önállósága, és ha van egy ilyen önállósága, akkor a felelősség is vele jár, tehát ő felelősséget is vállal. Ez egy tipikus polgári mentalitás. Most azokban a társadalmakban, ahol gyenge ez a mentalitás, én alattvalói mentalitásnak tartom, ott van az, hogy az emberek nem akarják vállalni a felelősséget, mert nincs meg az a fajta polgári önállóságuk, amivel magukra tudnak gondoskodni, és ha nem akarják vállalni a felelősséget, akkor kell keresni valakit, akire áthárítassák. És akkor ebben az esetben tudnak az erős emberek megjelenni, és hogyha megjelent az erős ember, akkor nekem, ha már áthárítottam a felelősséget, akkor érdekem, hogy ebben higgyek is, sőt, még érzelemmel is forduljak felé, mert azzal igazolom magam, hogy jó tettem, hogy nem vállaltam a felelősséget, mert lám, itt van a nagy emberek, mindenről gondoskodik. Tehát én nagyjából ide vezetem vissza, és hogyha körülnézünk, akkor eléggé látjuk, hogy személyi, hát ott volt a Churchill, lett neki személyi kultusza, megnyerte a háborút, és rögtön leváltották a következő választáson. Tehát a személyi kultuszok azok leginkább olyan társadalmokban alakulhatnak, ahol nagyon alacsony a polgárosodás. Tehát mondjuk Putyint nehezen tudom elképzelni Hollandia vezetőjének, vagy az Egyesült Államok vezetőjének.
Hát az a lengyel vicc, hogy ugye a Szovjetunió azzal az állammal határos, amelyikkel akar. Tehát, hogyha úgy dönt, hogy Hollandia vezető, ezzel ebben nem menjünk bele, csak tényleg a helyzet faramúcisága miatt. Az viszont szerintem fontos, és erről visszakérdeznék tulajdonképpen az, hogy valaki, egy vezető vagy vezetésre törő személy hangos, erőteljes, autoriter hajlamú, az segítheti az érvényesülését azzal, hogy a tömeg az viszont hát nem egy olyan nagyon harcos dolog úgy általában. Tudom, hogy ez ilyen nagyon, nagyon általánosító dolog, de igazából arra gondolok, és akár kisebb közegekre is, nem feltétlenül kell politikai vezetőre gondolni, hogyha valaki erőszakos, hangos, akkor azért a többség, a csendes többség az inkább hajlamos úgy összehúzódni, vagy behódolni.
Sőt, hát vannak olyan szociálpszichológiai kutatások, amit nagyon szépen kimutatják, teljesen egyszerű, normális kis csoportokban, beszélgetés, vitacsoport, akármi, hogy aki a legtöbbet vonja magához a szót, és a legtöbbet beszél, azt fogják vezetőnek választani. A tartalom az másodlagos, a mennyiség az a döntő, amiben egyébként teljesen nyilvánvalóan az a logika, hogy hát ha valaki elvállalja a vezetést, az a felelősség jár, egy csomó energiát kell berakni, kell ez nekem? Van valaki, aki vállalja, jó van, akkor csinálja, akkor én ezt megúsztam. Tehát van egy ilyen mechanizmus, és ez a kis csoportokban, spontán kis munkahelyi, iskolai csoportokban ugyanúgy megvan, mint a komolyabb politikai vagy egyéb helyzetekben.
És hát ugye akkor jön ez a kompenzálás vagy rajongás érzelmi rész, amit az előbb fejtettél
Hát
hogy ha már rábíztam, akkor biztos okos
vagyok. Az önigazolás az egy nagyon alapvető motiváció az embernek, akár önámítás, önbecsapás árán is, és hát ha egyszer hoztam egy döntést, akkor abban a pillanatban nekem az elemi érzelmi érdekem, hogy igazolja magamnak, hogy azzal egy milyen jó döntést hoztam, és mennél nagyobb értéket tulajdonítok annak az embernek, akit megválasztottam, annál boldogabb lehetek, hogy lám, milyen jó döntést hoztam.
Van még egy leágazás, ennek most elég sok ilyen témájú összefoglalót olvastam, hogy személyi kultuszról és diktátorokról szólt egyébként, és majdnem mindegyik esetében előjött az, hogy amikor nagyon rosszra fordult a helyzet abban a adott társadalomban, vagy országban, akkor nekben az volt az elterjedt szóbeszéd, hogy ha ezt ő tudná, biztos nem engedné. Ez ugye nagyon régen is így volt, a francia forradalomban jó király, rossz tanácsadók, ez volt a népnek a meggyőződése egy darabig, és hogy hogy ez mennyire tovább élt akkor is, hogy ez nem engedheti, nem, itt lopnak a kiskirályok a szomszédomban, de hát ha tudná, akkor biztos nem engedni.
Hát nyilván, mert ha egyszer megválasztottam, akkor az önigazolással én ellentmondásba kerülök, hogyha feltételezem ezeket a gazemberségeket. Tehát, és megint az van, hogy ez addig megy, amíg egyszer csak el nem kiáltja magát egy kisfiú, hogy a császár meztelen, mert akkor föl kell adni az önigazolást, és akkor újra kell tervezni. De addig, ameddig egy ilyen pont nem jön el, addig nekem elemi érdekem, hogy megőrizzem a hitemet a vezetőben, mert ha nem, akkor én csináltam hülyeséget. Hát azt meg nem szeretjük vállalni. Tehát ezért ezzel nagyon jól tud egy tehetséges politikus ezzel nagyon jól tud élni, hogy azt a látszatot is kelti, hogy ő a jó király, csak a rossz tanácsadói.
Sőt, hát le is szokta őket akkor váltani, vagy kivégezni, vagy egyáltalán.
Hát ugye most Vučić gyorsan rábeszélte a miniszterelnököt, hogy mondjon le, mert akkor azt mondja, én, mint elnök, nem, felette vagyok, ők voltak, leváltottam, na ugye milyen fasz a gyerek vagyok?
Elengedte a kezét. Ugye, amiről az előbb beszéltünk, az, hogy amikor kimondja valaki, hogy meztelen a király, akkor történik-e olyan, hogy ebből az előbb által említett apátiából van valamiféle tekintett felkapás, vagy fejfelemelés, tehát hogy mennyire erősen kiabál valaki, vagy valami.
Igazából ez a Andersen mesében ennyire nem jön ki, de arról van szó, hogy a jó pillanatban kell azt mondani. Tehát ha jól megérzi valaki, hogy most valami kritikus helyzet van, és akkor mondja azt, hogy meztelen a király, akkor működik. Addig hiába kiabál.
Ezt hívják momentumnak, azt hiszem, a politikai kommunikációban. Magánvalóságoknak hívtam ez, azért sokkal inkább véleménybuborék az, amiről most kérdeznélek, és ami még ebben a rádiós verzióban beszélünk, aztán átmegyünk az online felületre. Ugye alapvetően tömegekről kezdtünk el beszélni, de az internet korábban egyfelől nagyon magányos az ember, mert hiszen felhasználó, tehát egyedül a telefonja mellett, vagy a laptopja mellett, másfelől pedig a közeg ugye nagyon átrendeződik, ezt hívják véleménybuboréknak, csak olyan dolgokat hall, amit meg akar hallani, és csak olyanokkal érintkezik, akik ugyanazt szajkozzák, amit ő. Hogyan tudja ezt a javára fordítani a politikai kommunikáció, vagy hogyan lehet kitörni ebből a véleménybuborékból?
Hát egyrészt, ugye ezt most elsősorban a társadalmi média kapcsán szokták engemelgetni, de ez mindig így volt. Ez mindig így volt, csak ez az eszköz nagyon felerősítette, mert nagyon könnyűvé tette, és még egy csomó dolog hozzájött, de alapjában véve ez a fajta motiváció, hogy az önmegerősítésben vagyunk érdekeltek, és akkor tudjuk megerősíteni saját magunkat, hogyha olyan emberekhez fordulunk, akik ugyanúgy gondolkodnak, és elkerüljük azokat, akik állandóan kötözködnének. Tehát ez egy nagyon alapvető dolog, és hát ezt hihetetlenül felerősítette a social media. A politika az igazából erre többféleképpen tud támaszkodni. Az egyik az, hogy olyan kommunikációt folytatok, amiről, ha van valami negatív dolog, az emberek többsége úgy gondolja, hogy ja nem, az alapbuborékkal történt, engem nem érint, és ez az meg is uralkodik tulajdonképpen, tehát hiába jön a fekete nővér, és mondja, hogy milyen retteltes viszonyok között dolgoznak az egészségügyben a nővérek. A legtöbb ember azt mondja, én nem vagyok nővér. Ugye volt ez egy német papnak a mondása, hogy amikor elvitték a kommunistákat, akkor nem, mert én nem vagyok, elvitték a zsidókat, mert én nem vagyok. Amikor értem jöttek, mert nem volt senki. Hát szóval nagyjából ez a mechanizmus.
Általában szeretem pozitív megjegyzéssel zárni, de ez annyira jó végszó volt, hogy most majd talán az online podcast felületben keresünk valami pozitívabb lecsengést. Siklak István szociálpszichológus volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Kit mélyebben érdekelnek ezek a szociálpszichológiai titkok vagy háttérinformációk, az jöjjön velünk tovább, mert az online podcast felületen folytatjuk még a beszélgetést Istvánnal, de itt is most elköszön ez a műsor, és Böhm Kornél.